Moha bácsi meséi. Ügyesség, okosság, bátorság. Történt egy este, körülbelül 5 esztendős koromban, hogy átjött hozzánk a nagybátyám Kálmus bácsi. Ezüst kovács volt, ötvös mester, akárcsak édesapám. Átjött hát Kálmus bácsi, elmondta, hogy másnap Budapestre kell utaznia, és megkérdezte a szüleimtől, nem bízzák-e meg valamivel, ne hozzon-e valamit. Ugyan a hozatalt ajánlotta föl, de az lett belőle, hogy nem hozott, hanem vitt. Engem vitt. Én ugyanis tüstént kérlelni kezdtem édesanyámat. Engedje meg, hogy Kálmus bácsival mehessek. Édesanyám azonban azt mondta. Jaj, de hogy is engedlek el, édes kisfiam, hiszen még a vonat lépcsőjére sem tudsz felmászni. Még a legalsó foka is az orroddal van egy magasságban. Kálmus bátyát sem segíthet, ezüst tálakat visz, megindul a vonat, leesel, jaj, de hogy is engedlek. Édesapám azonban szerette volna, ha látom Budapestet. Mondta hát csöndesen, a lépcső miatt én nyugodtan elengedném, hiszen ügyes a mi moha fiunk. Édesanyám tanácstalanul nézett rám. Hát elengedjünk? Ügyes vagy? Akkoriban még csak sejtettem, mit jelent ügyesnek lenni, mégis nagyot bólintottam, nagyon nagyot. Ügyes vagyok, édesanyám. Ugyanígy bólintottam volna akkor is, ha azt kérdezték volna, tengeri herkentyű vagyok-e. Annyira vágyódtam rá, hogy Budapestre utazzam. Édesanyámnak azonban egy másik veszély is eszébe jutott. A lépcső még csak hagyján, de a száguldozó fogatok, az automobilok, a villamosok, hiszen olyan kicsi a mi kis mohánk, hogy észre sem veszik és elgázolják. Jaj, dehogy is engedlek! De édesapám ennek is ellene szólott csöndesen. Ugyan már, hiszen mellette lesz Kálmus. De moha is tudja, hogy jól szét kell néznie, mielőtt átmegy a kocsi úton. Okos fiú, ami mohánk. Édesanyám ellenkezése megint megingott egy kissé. Okos fiú vagy? Okosan fogsz viselkedni? Nem igen tudtam én még akkoriban az sem, mit jelent az okosság. Mégis ráborintottam erre is. Okosan fogok viselkedni, édesanyám. De akkor meg az jutott eszébe, hogy félni fogok a rengeteg ember között. Ijedezni fogok az utcák sokadalmában, hogy fellöknek, hogy rám taposnak. Édesapám azonban erre már erélyesebben mondta. No, ezen már igazán fölösleges aggodalmaskodni, hiszen bátor fiú, ami mohánk. Ismét kérdezte édesanyám, bátor vagy, kisfiam? Bólintottam, bátor édesanyám, s most már nem ellenkezett tovább. Megbeszélték Kálmus bácsival, hogy hajnali 5 órára átmegyek hozzá, és magával visz Budapestre. Nagyon élveztem életem első vasutazását. A padon térdeltem az ablak mellett, és csak úgy repesett a szívem az örömtől. Magyarkúton, mert ott szálltunk fel, akkoriban még állomásépület sem volt, csak a nyílt pályán 2 hegy között állt meg a vonat 1 percre. Csodálatosnak éreztem, hogy elindulunk onnan a hegyek közül, és már 2 óra múlva kilépünk a budapesti körútra. Nagyon tetszett az is, hogy magában a városban sem kell gyalogolni, hanem a villamos padján térdelve végig lehet nézni az egész körutat. A legszívesebben bevillamosoztam volna Budapest összes utcáját, de már az Üllői útnál leszálltunk és bementünk az Iparművészeti Múzeumba. Ott volt dolga Kálmus bácsinak az igazgatóságon. Átadta az ezüstálakat és megbeszélt valami megrendelést. De mielőtt felment az emeletre, bevitt engem a földszinten egy lakásba, és megkérte az ottaniakat, hogy náluk maradhassak, amíg végez odafent. Már nem tudom, hogy házmester, pedellus vagy fűtő lakásában voltam-e, csak arra emlékszem, hogy volt ott egy bácsi meg egy néni, s hogy sokáig kucorogtam egy igen kicsi konyhában. A néni zöld borsót fejtett, én megsegítettem neki. Kálmus bácsi a délelőtt folyamán egyszer lesietett hozzám, adott 10 órait a tarisznyájából, és sajnálkozva mondta, hogy hát dél is lesz, mire végez. Valami rajzokat kellett lemásolnia, hogy azok szerint készíthesse el odahaza a megrendelt ezüstedényeket. Délben azonban nem Kálmus bácsi jött le ismét, hanem hazaérkezett az iskolából a bácsi meg a néni kisfia Jóska. 9-10 esztendős, hangoskodó gyerek volt. Nagyokat nevetett rajtam, és barackot nyomott a fejem búbjára. Eleinte ellenszenves volt, és féltem tőle, de aztán mellém ült. Budapestről magyarázgatott, s végül úgy, ahogy megbarátkoztam vele. Nagy sokára kedvetlen arccal lejött Kálmus bácsi is. Megebédeltünk, és elmondta, hogy délután is ott kell maradnia. Nem vihet el engem sétálni, és nem mutathatja meg Budapestet. Meg kell várnia valami művészeti bizottságot. Azzal beszéli meg a készítendő díszedényeket. Észrevette a házmester bácsi is, hogy mennyire elszomorít engem ez a hír, és így szólt. Jaj, ez a szegény kis moha! Egyetlen napra jön Budapestre, és reggeltől estig itt kucorogjon. Ne lásson egyebet Budapestből, csak ezt a konyhát! Tudja mit, Kámus bácsi? Holnap úgyis vasárnap van. A fiamnak ma nem kell tanulnia. Kivihetné mohát a Városligetbe. Rábízhatjuk nyugodtan. Talpra esett gyerek ez a mi Jóskánk. Sajnált ugyan Kálmus bácsi is, de féltett is elengedni a közeléből. Amikor azonban látta, milyen nagyon szeretnék a Városligetbe menni, még a könny is elfutotta a szemem az aggodalomtól, hogy talán nem enged, akkor beleegyezett. Hát nem bánom, eredj el Jóskával, de nagyon vigyázz magadra. Amikor kiértünk a körúti villamos megállóhoz, Jóska titokzatos arcot vágott, és megkérdezte tőlem. Ügyes fiú vagy-e? Néztem tüstént a villamosok lépcsőjét, és azt mondtam, ügyes vagyok, még a vonatra is fel tudtam mászni, annak pedig magasabb a lépcsője. Jóska azonban nevetett rajtam. Ó, te golyhó, hát nem arra kell az ügyesség, hanem arra, hogy elbújjunk a kalauz elől. Kaptunk ugyan pénzt az útra, de ha lehet, blitzelünk. Megvártunk egy olyan villamost, amelyen sokan voltak, és arra is azon az ajtón szálltunk fel, amelyről messze volt a kalauz. Befurakodott velem Jóska két kövér bácsi mögé, és azt súgta. Na, most aztán nem moccanunk a lizséig. Ha magam nem moccantam is, az agyam annál fürgébben mozgolódott, és álmélkodva forgatta a gondolatokat. Hát ez is ügyesség. Nem csak a felmászás a lépcsőre. Hogyan lehetséges akkor, hogy az én jó édesanyám azt szeretné, ha ügyes lennék? Amikor a Városligetnél leszálltunk, Jóska megveregette a vállam. Ügyes gyerek vagy. Jól van, moha. Ettől még inkább megzavarodtam. Azt, hogy megdicsértek, jól esett, de valami kellemetlent is éreztem, valami nyugtalanító elégedetlenséget önmagammal. Amikor már mélyen bent jártunk a ligetben, és kiértünk egy széles útra, Jóska azt kérdezte tőlem. Na, tudsz-e okosan viselkedni? Helyén valónak találtam a kérdést, mert azon a széles úton ugyancsak sok kocsi vágtatott, ott bizony ügyelnie kellett annak, aki át akart menni a túlsó oldalra. Mondtam hát Jóskának, hogy tudok okosan viselkedni, szét fogok nézni figyelmesen. De megint nevetett rajtam. Ó, te golyhó, hát én nem ilyen okosságra gondolok. Vágjál minél ijettebb ábrázatot. No, ha nem mondta volna, akkor is ilyet ábrázatot vágtam volna, mert már oda is lépett egy nénihez, és sírdogálos hangon így szólt. Ó, jaj, néni kérem, valahol elvesztettük a szüleinket. Tessék szíves lenni pénzt adni villamosra, hogy hazamehessünk. Adott pénzt a néni, engem meg is simogatott, Jóska pedig újból megveregette a vállam. Jól van, mohácska, okos kis törpe vagy. Na most aztán, irány a vursli! Odahaza törpeházán sokszor vágyódtam arra, hogy eljussak egyszer a budapesti vursliba. Most azonban csak úgy félig meddig örültem neki. Egyre hánytan vetettem magamban a gondolatot. Hogyan lehetséges, hogy örvendezett az én édes jóanyám, amikor hallotta, hogy okos vagyok? Hiszen ez az okosság, tudom is én, szégyent érez tőle az ember, szorongást a szíve táján, meg szomorúságot. A vursliban persze elmúlt a szégyenkezésem is, a szomorúságom is. Felültünk a körhintára, a nagy bádogsárkány behúzott a barlangvasút alagútjába, és odabent megbámultam a törpéket, a vízililiomból kiemelkedő tündéreket, a zuhatagot, mindent. Nagyon szerettem volna bemenni a bábszínházba is, Jóska azonban azt mondta, hogy az butaság. Sokkal jobb helyre visz, és egy nagy, kör alakú faépület elé irányított. A ház kapujában sok ember tódult befelé, és Jóska megkérdezte tőlem. Na, kis moha, bátor vagy-e? Vidáman rávágtam, hogy bátor, bizony, menjünk csak nyugodtan a sokadalomba, nem félek tőle, hogy fellöknek, rám taposnak. Jóska azonban megint nevetett. Ó, te golyhó, nem ahhoz kell a bátorság, hanem ahhoz, hogy jegy nélkül beslisszoljunk a cirkuszba. Kiszemelt egy népes családot, a gyerekek mellé tulakodott velem, s mi alatt a jegyszedő a család jegyeit számolta, már be is húzott a kapun. Az utolsó padsor mögé kanyarodott, álltak ott már többen is. Közéjük furakodott velem, és megint megveregette a vállam. Bátor fickó vagy, jól van? Most már azonban észrevette, hogy elkedvetlenít engem ez a sok ügyesség, meg okosság, meg bátorság, s így szólt hozzám. Ne drukkolj egy csöppet se! Ha észreveszik, hogy nincs jegyünk, megváltjuk. Van még pénzünk, de minek adjuk ki, ha így is lehet? Meg aztán jó hetszez, bravúr! Nem értettem se a hetsz szót, se a bravúr szót, de ha értettem volna, akkor is szégyeltem volna magam. Néztem ugyan a bohócokat, a légtornászokat, de egyre csak az járt az eszemben, hogy bár maradtam volna inkább a konyhában Jóska szüleinél. Akkor nem érezném most magam úgy, mint hogyha piszkos lennék. Már sötétedett, amikor hazaértünk. A házmester bácsi felkiáltott. Na látja, Kámus bácsi, semmi baj sem történt. Mondtam, hogy talpra esett fickó, ez az én Jóska fiam. Most már nem térdeltem fel a villamoson az ablak mellé. S Kálmucs bácsi nem győzte kérdezgetni tőlem, hogy miért nem nézek ki? Hát nem vagyok kíváncsi a villanyfényes Budapestre. Kedvetlen voltam, fáradt voltam, és úgy éreztem, hogy csalódtam Budapestben, akár villanyfényes, akár nem. A vonaton rögtön el is aludtam, és emlékszem az álmomra is. A cirkuszi bohóc felém nyújtotta a kezét a porondról, olyan hosszúra nyúlt meg a karja, hogy elért hozzám a sok sor és a nézők feje fölött. Megveregette a vállam, és azt mondogatta, ügyes gyerek vagy, okos gyerek vagy, bátor fickó vagy. Aztán összevigyorgott egy másik bohóccal, tovább veregette a vállam, de most már ezt mondogatta. Ügyes csaló vagy, okos csirkefogó vagy, bátor svindler vagy. Aztán egyszerre csak ezt mondta. Ébredj fel, Mohácska, leszállunk. Kinyitottam a szemem, és láttam a félhomályban, hogy Kálmus bácsi veregeti a vállam. Már lassított is a vonat, megállt, és a kalauz így kiáltott. Magyar kút! Mi meg leszálltunk. Aztán eltűnt a kanyarban az utolsó kocsi piros lámpája, elhalt a távolban a vonat zakatolása is. Mi meg ott álltunk a sötétben, a töltés mellett, és nagy-nagy csönd volt. Meghallottam a csöndben a magyar kúti forrás csörgedezését. Ekkor hirtelen elmúlt az álmosságom, és boldogságot éreztem. Boldog voltam, hogy ismét otthon vagyok. Az ismerős hegyek között, az ismerős erdőben, az ismerős csillagok alatt. Szüleim kint ültek a házunk előtt, és ott vártak minket. Csak egyetlen napig voltam távol tőlük, mégis óriási öröm volt, hogy ismét velük lehetek. Odaborultam édesanyám mölébe, és hogy nem, ez a kiáltás szaladt ki belőlem. Édesanyám, én soha többé nem megyek Budapestre. Persze nem értették, hogy miért mondom ezt, hogyan is érthették volna, hiszen akkor még nem értettem magam sem. Különösen édesapám ábuldozott. Ennyi, no, miért mond ilyet az én ügyes, okos moha fiam? Erre bizony már kicsordult a könnyem is, és sírva kiáltottam. Nem akarok ügyes lenni, nem akarok okos lenni, nem akarok bátor lenni. Vacsora közben aztán lassan-lassan mindent elmondtam, és édesanyám megmagyarázta nekem, hogy az ügyességet, az okosságot és a bátorságot épp úgy fel lehet használni rosszra is, mint jóra. Jóska rosszra használta fel, én azonban igyekezzem jóra használni. Ti, remélem megértitek ezt. Hogy én megértettem-e már akkor, nem emlékszem rá. Arra azonban jól emlékszem, hogy tejfölös túrót kaptam vacsorára. Adtam belőle a cicánknak is, pedig görbe szemmel néztem rá azon az estén. Eszembe jutott ugyanis, hogy egyszer a háztetőnkről talpra esett. Jó éjszakát, gyerekek!